Áldás, békesség, sok szeretettel köszöntöm a testvéreket Isten igéjével, Ámós könyvéből. Jön majd olyan idő, így szól az én Uram az Úr, amikor éhséget bocsátok a földre. Nem kenyérre fognak éhezni, és nem vízre fognak szomjazni, hanem az Úr igéjének hallgatására. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Istennek lelke, szállj le most mi közénk, szenteld meg szívünket, szenteld meg Isten tiszteletünket. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét úgy, amint írva található az apostolok cselekedeteiről írott könyv 27. részében, a 27. fejezet 27-től 44-ig terjedő verseiből.
14. napja sodródtunk az Adrián, amikor éjfél tájban azt gyanították a hajósok, hogy valamilyen szárazföldhöz közelednek. Lebocsátották a mérőont, és 20 öl mélységet mértek. Amikor pedig kissé tovább mentek, és ismét lebocsátották, 15 ölet mértek. De mivel féltek, hogy esetleg sziklás helyre vetődünk, a hajó farából 4 horgonyt vetettek ki, alig várva a víradatot. Ekkor azonban a hajósok meg akartak szökni a hajóról. Le akarták ereszteni a mentőcsónakot a tengerre, azzal az ürüggyel, hogy a hajó orrából akarnak horgonyokat kifeszíteni. Pál így szólt a századoshoz és a katonákhoz. Ha ezek nem maradnak a hajón, akkor ti sem menekülhettek meg. A katonák ekkor elvágták a mentőcsónak köteleit, és hagyták, hogy elsodorja azt az ár. Addig pedig, amíg megvíradt, Pál mindnyájunkat arra biztatta, hogy egyenek. Így szólt. Ma a 14. napja, hogy étlen várakoztok, és semmit sem ettetek. Ezért intelek titeket, hogy egyetek, mert az is megmeneküléseteket szolgálja. Mert közületek senkinek sem esik le egyetlen hajszál sem a fejéről. E szavak után vette a kenyeret, hálát adott Istennek, mindnyájuk szeme láttára, megtörte, és enni kezdett. Erre mindnyájan nekibátorodtak, és ők is enni kezdtek. Összesen 276-an voltunk a hajón. Miután jól laktak, a gabonát a tengerbe szórva könnyítettek a hajón. Amikor megvirradt, nem tudták, milyen szárazföldhöz értek, de egy öblöt vettek észre, melynek lapos volt a partja. Elhatározták, hogy ha tudják, erre futtatják rá a hajót. A horgonyokat eloldották, és a tengerben hagyták. Egyúttal a kormányrúd tartókoteleit is megeresztették, és az orvitorlát szélnek feszítve igyekeztek a part felé. Mikor azonban egy földnyelvhez értek, ráfuttatták a hajót, amelynek orra befúródva ott maradt mozdulatlanul. Hátsó része pedig a hullámveréstől szakadozni kezdett. A katonáknak az volt a szándékuk, hogy megölik a foglyokat, nehogy valaki kiúszva elmeneküljön. De a százados meg akarta menteni Pált, ezért visszatartotta őket elhatározásuktól, és megparancsolta, hogy akik úszni tudnak, azok ugorjanak először a tengerbe, és meneküljenek a száraz földre, azután pedig a többiek ki deszkákon, ki a hajó egyéb darabjain. Így történt, hogy mindnyájan kimenekültek a száraz földre.
Isten tegye áldottá szívünkben a hallott szent igét, hogy teremjünk bőgyümölcsöt a mi Urunk dicsőségére, fennállva imádkozzunk ezért. Mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy együtt lehetünk a templomban, hálásak vagyunk a megélt közösségért. Köszönjük, Urunk, hogy a mi hitvallásunk, a mi tudásunk szerint, a mi biblia ismereteink szerint ez a templom is egy hajó, egy olyan hely, ahová azok jöhetnek, akik meg akarnak menekülni a haláltól, meg akarnak menekülni az ítélettől. Mint annak idején Noé bárkája a biztonságot, az egyetlen stabil pontot jelentette a halálos özönvízben, ugyanígy, Urunk, ma az egyház a te testet, a te közösséget jelenti a megmenekedést. Köszönjük neked, Urunk, hogy így adhatjuk neked az életünket. Hálásak vagyunk, hogy te kormányozhatod ezt a hajót, a gyülekezetet, az egyházat, felekezetekre való tekintet nélkül. Azért könyörgünk hozzád, Urunk, segíts azt megérteni, átélni, hogy nem elég hajóban lenni, hanem szükséges veled élő kapcsolatba kerülni. Adulunk, hogy így lehessünk ne csak vendégek, hanem valóban megmentettek ezen a hajón. Könyörülj rajtunk, Urunk, és ahogyan annak idején Pálék mind megmenekültek, hadd menekülhessünk meg mi is. Ott Pál miatt is megmenekültek az emberek, mi viszont hisszük, hogy egyedül Krisztus érdeméért adod nekünk a szabadulást, a bűnbocsánatot. Az ő nevében könyörgünk, ma is te beszélj hozzánk, vigasztald a gyászolókat, bátorítsd az erőtleneket, légy oltalma az elgyengülteknek, adj Urunk gyógyulást mindazoknak, akik erre óhajtoznak, vágynak tőled. S add Urunk, hogy így lehessünk mi most mind együtt a te nevedben, örvendezve, hálát adva jóságodért. Amen. Kedves testvérek, Isten igéje, amely alapján az ő üzenetét hirdetni szeretném, írva található az imént hallott igeszakaszban, az apostolok cselekedetei 27. fejezetében, a 35-től 38-ig terjedő versekben. E szavak után vette a kenyeret, hálát adott Istennek minnyájuk szeme láttára, megtörte és enni kezdett. Erre minnyájan neki bátorodtak, és ők is enni kezdtek. Lélekszám szerint 276-an voltunk a hajón. Miután jól laktak, a gabonát a tengerbe szórva, könnyítettek a hajón. Eddig tart az alapige, foglaljunk helyet. Kedves testvérek, az apostolok cselekedetéről írott könyv egy meglehetősen izgalmas és változatos könyv. Immáron hónapok óta olvassuk a bibliaolvasó vezérfonalunk szerint, és a végére érkeztünk. Ahogy mondtam, nagyon változatos ez a könyv. Az egyház indulásától annak a elterjedéséig, vagy elterjedése megkezdéséig követjük soron Isten szent lelkének a munkálkodását az apostolok és a Krisztus követők életén keresztül. Az utolsó néhány fejezet, közel 10 fejezet azonban szinte csak egy dologról szól. Végig arról olvasunk, hogy mivel fejeződik be Pál apostolnak az élete. Úgy dönt, Isten igéjének engedve, az ő kijelentésének engedve, hogy el kell menni Jeruzsálembe. Ott is tanúskodni kell az Úr Jézusról. Miközben halad ebbe az irányba, azt figyelhetjük meg, az igét olvasva, hogy folyamatosan jönnek kijelentések, hogy ne menjem. Folyamatosan jönnek kijelentések, proféták által, proféciák, hogy ne menjen Jeruzsálembe, mert baj lesz. Van, hogy valamelyik proféta megkötözi kezét, lábát, és azt mondja, hogy ezzel az emberrel, aki ez az öv, a Pálé volt, így fogják őt megkötözni, hogyha Jeruzsálembe megy. Mégis Pál tántoríthatatlan, és megy Jeruzsálembe. Erről nem akarok hosszan szólni, csak mivel ez most aktuális, csak egy érdekességképpen vetítem előre, és majd egy másik alkalommal részletesebben lesz róla szó egy igehirdetésben, hogy lehet az, hogy Pál apostol nyilvánvalóan Isten szent lelkétől vezetett embereken keresztül kap kijelentést, és mégsem engedelmeskedik. Nagyon érdekes, izgalmas, észlelni kell, figyelni kell a finom különbségekre. Arról van is ugyanitt szó, hogy Pál apostolnak valóban kijelentik, mi fog vele történni, és ez meg is valósul. Valóban szenvedni fog, megkötözik, börtönbe kerül, és így tovább. Ez a kijelentés a proféták részéről. Pál azonban olyan kijelentést kapott, hogy igen, neked oda kell menni. Sőt, még majd menni kell tovább. Még azt akarom, hogy te Rómába is elvidd az evangéliumot. Tehát ezek a proféták kaptak kijelentést, hogy mi fog történni Pállal. Pál meg azt mondta, hogy köszönöm szépen, tudom, hogy ez fog történni. A proféták megkapták a kijelentést, és ők maguktól vonták le a következtetést, hogy szerintünk nem ajánlatos neked oda menni. De ez a következtetés már csak a legjobb szándékú emberi gondolat volt. Pál meg tudta, hogy neki mennie kell. Na, erről sok mindent mondhatnék még, de majd egy másik alkalommal részletesebben, ahogyan szóltam is. És így történhetett meg az is, hogy maguk a római előkelők, amiről a múlt héten volt szó az igehirdetésben, Festus és Agrippa, amikor kihallgatják, tulajdonképpen úgy döntenek, vagy arra megállapításra jutnak, hogy el lehetne engedni Pált. Nem csinált semmi olyat, amiért meg kellene büntetni, de már ő fellebbezett a császárhoz, egyirányú az út. Ilyenkor már nincs mit tenni, menni kell. És aztán tudjuk, hogy ezután következik még 2 év börtön, és így tovább. Sok mindenem ment keresztül, de nagyon fontos látni azt, hogy itt sem arról van szó, hogy Pál elhamarkodottan hozott egy döntést, hogy már pedig én a császárhoz fellebbezek. Hanem arról volt szó, hogy ő nagyon tudatosan, Isten kijelentésének engedve, akarta, hogy eljusson Rómába. Pál tehát elfogták Jeruzsálemben, és a rómaiak kezébe került, majd Cézáreába vitték, hiszen kiderült, hogy Jeruzsálemben merényletet terveztek ellene. Itt 2 évig raboskodott Pál, végül pedig Festus és Agrippa kihallgatta, és elindították Rómába hajón. A hosszú tengeri úton semmi nem úgy sikerült, mint ahogyan gondolták. Olvassuk azt hosszan részletesen, hogy nem jó irányból fújt a szél, nehezen haladtak. Mindig a parthoz közel kellett menni, mert ellenszél volt, és csak így tudtak valamennyit haladni. Aztán óriási vihar kerekedett. Pál intette őket, hogy nem szabad tovább hajózni, szükséges, hogy megálljanak, de nem hallgattak rá, hiszen nem volt hajózási szakember, csak egy fogoly. Végül aztán akkora lett ez a vihar, hogy minden reménységük elveszett, de mindeközben ezzel együtt elkezdték egyre komolyabban venni őt, mert kiderült, hogy igaza van. Ezért amikor azt mondta Pál, hogy senki sem szökhet meg a hajóról, akkor már mellé álltak. Akkor már nem engedték, hogy a katonák vagy az alkalmazottak megszökjenek, hanem egy zsidó fogoly szavára engedelmeskedtek és megtiltották a menekülést. Itt kapcsolódunk be a mai igébe. 14 napja, 2 hete hánykolódnak a hajón. 2 hete kétségek között, félelemben, éhesen. Sem a nap, sem a csillagok nem látszódtak, szóval rendkívül nehéz körülmények voltak. A hajó tépázta a vihar, egyre rosszabb volt a helyzet, egyre kilátástalanabb minden. És ahogy mondtam is, ezzel együtt Pált egyre komolyabban vették. Amikor azt mondta, hogy senki sem szökhet meg a hajóról, különben nem menekül meg senki sem, a százados képes volt levágatni az esetlegesen a menekülésüket szolgáló mentőcsónakokat is. Egészen döbbenetes, hogy idáig mennek már, néhány nap alatt ekkorát változott a világ körülöttük, hogy még a mentőcsónakot is levágják Pál szavára, ha ő azt mondta, hogy egyébként, ha emberek meglógnak a hajóról, mindenki meghal. Aztán eljött a menekülés napja. Ezt még nem látták az emberek, de mostanra, amit Pál mondott, az lett a legfontosabb kijelentés. Lehettek ott kiváló szakemberek, nagyon jó katonák, ott voltak a tapasztalt hajósok, és mégis a zsidó fogoly. A hajózáshoz nem értő ember szava lett a legfontosabb, és neki engedelmeskedett mindenki. Mindenki érezte, tudta, hogy itt nagyobb dologról van szó. Itt Isten cselekszik, és az ő emberére szükséges figyelni, hagyatkozni. Talán Jónás története juthat az eszünkbe, aki miatt szintén óriási vihar támadt, és végül kiderült, hogy valóban miatta szenvedett mindenki. Ott is hiába volt minden ügyeskedés, mindent megpróbáltak, hogy hát ha túlélik valahogy ezt az óriási vihart, de nem lehetett. Amíg be nem dobták Jónást a vízbe, addig nem történt semmi. Mert ha Isten cselekszik, akkor csak aszerint mehetnek végbe a dolgok, ahogy azt ő akarja. Aztán itt ebben a történetben nagyon fontos az, hogy a menekülésben, bocsánat a kifejezésért, nincs sunyizás. Nincsen alibizés, nincsen kiskapu. Isten ment meg mindenkit, és nem lehet szögdösni. Isten már a tengeren megmutatta a maga dicsőségét. Megmutatta az embereknek, bármit csináltok, itt ti mindnyájan Isten kezében vagytok. Egyedül nem tudtok megmenekülni. Hiába látszódik logikusnak az innen való elfutás. És ez igaz ránk is. Nem ment meg minket az emberi okoskodás, ügyeskedés, egyedül az Úr. És tűnhet bármilyen ostobaságnak is, nekünk ő rá kell hagyatkozni. Pénteken volt az ige az egyik útmutatóban ez. Jaj azoknak, akik a harci kocsik tömegében bíznak, és az abba fogott lovak erejében, de nem folyamodnak az Úrhoz. Bizony, fontos ezt megtanulnunk, újra és újra tudatosítani magunkban, hogy nem az emberi bölcsesség, hanem egyedül az Isten iránti engedelmesség ment meg a bajból. Itt a tengeren Pál apostol által a hajón utazók mindegyike félreérthetetlenül találkozott az Isten hatalmával, erejével. Amikor eljött a szabadulás ideje, még csak Pál előtt volt nyilvánvaló, mert az Úr kijelentette neki. És ekkor, amikor kiderült, hogy Isten megkönnyörül rajtuk, és véget ér ez a tengeri hánykolódás, akkor olyat mondott a hajón vele utazóknak, ami nagy örömet, vigasztalást, erőt és békességet jelentett nekik. Azt mondta, hogy egyetek. Ugyanis 2 hete, 14 napja nem ettek. 2 hete spórolnak az élelemmel, mert még rosszabb időkre számítanak. 2 hete egyre gyengébbek. És ahogy az éhségtől lenni szokott, egyre feszültebbek is az emberek. Egyre kilátástalanabbnak látják a helyzetüket. Pál most szól, szinte váratlanul, egyetek. Itt az idő. Most lehet, sőt most kell is ennetek. Eljött a szabadulás ideje, erőre lesz szükségetek. Egyetek. És Pál példát is mutat, nem csak beszél, hanem fogja, megtöri a kenyeret, hálát ad, és elkezdi adni az utasoknak. Azt gondolom, hogy egy református keresztjén ember számára lehetetlen, hogy ne jusson eszébe az úrvacsora erről. Vegyetek, egyetek. És eszünkbe jut az is, vegyétek, egyétek. Az Úr Jézus ezt mondta. Úrvacsorakor a lelki pásztorok ezt szokták felolvasni. Hallgassátok meg, hogyan szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát. Előnkbe adja ezt legbővebben Pál apostol, az első korintusi levél 11. részének 23. és azt követő verseiben a következőképpen. Én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultaték, vette a kenyeret, hálákat adva megtörte, és ezt mondta, vegyétek, egyétek. Ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlatosképpen a pohárt is vette, minek utána vacsorált volna, ezt mondván, e poháram az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Hogy kezdődött? Legbővebben Pál apostol adja elénk. Leírták az evangélisták, akik részesei voltak ennek az úrvacsorának, mégis legbővebben Pál apostol adja elénk. Pedig ő nem volt jelen. De vele az Úr Jézus később személyesen, 4 szem közt, 2-esben beszélte meg. Mondta el, hogy hogy volt ez az úrvacsora, és hogy legyen, hogy gyakorolják. És most, itt a hajón, kézzel fogható valósággá lesz, hiszen a szó legszorosabb értelmében ez az étel erő, de mivel Pál adja az Úr nevében, ezért reménység és békesség forrása is. Egész biztos, hogy ezek az emberek nem tudták felfogni, nemhogy teljességében, egy piciny részében sem, azt, hogy mi az úrvacsora. Nem tudták ennek teológiai mélységét, de nem is ez számított, hanem a tapasztalat. ez az ember hiteles. Ennek az embernek a szavára érdemes odafigyelni, és érdemes arra figyelni, akinek a nevében beszél, akinek a nevében itt van közöttünk, küldetésben van. Egyenek. Ez az étel tulajdonképpen, biztos teológusok most elkezdenének velem vitatkozni, de én felvállalom, úrvacsora lett. Megerősödés, vígasztalás, megelégedés. Eszünkbe juthat Illés története, amikor maga az angyal adja neki azt az ételt, és azt mondja, hogy egyél, mert erőd felett való út áll előtted. És aztán 40 napig ment annak az ételnek az erejével. Amikor pedig ettek itt a hajón, jól laktak, megelégedtek, megerősödtek, és készültek a továbbiakra. Mit kellett ezután tenni? Hogy végre 2 hét után ettek, végre 2 hét után megerősödtek, megvigasztalódtak. Mi volt a feladat? Kidobálni mindent a hajóból. Mindent, ami egy picit is fölösleges volt, ami nem létszükséglet. Mindent ki kellett dobni. Ki kellett dobni a vagyont érő árut, amiért sok pénzt kaphattak. Ki kellett dobni minden bizonnyal értékes dolgokat, lehet, hogy szép aranyeszközöket, ki tudja miket, emlékeket el kellett dobálni. Ami csak nehezék, ami haszontalan, mennie kellett. Az igazán fontos dolgok a mi számunkra is a bajban derülnek ki, hogy hasznosak-e vagy sem. Az igazán nagy bajban az ember elkezdi átértékelni a dolgokat, és rájön, hogy amihez eddig annyira ragaszkodott, azoknak egy része fölösleges, túlterhelt, lefoglalt, lehúzott, nem engedte azt, ami miatt értelmes az élet. Sokan így egy gyülekezeti tábor után jönnek rá például arra, hogy nem létszükséglet a mobiltelefon, a mobil internet, a laptop a boldogsághoz. Máskor az derül ki, hogy egy rajz az unokámtól fontosabb, mint a laptopom, vagy mint a tévém. És hogyha menekülni kellene, akkor azt vinném el. Lekapnám a falról is, azzal szaladnék. A bajban derül ki a dolgok értéke. És most azt kérdezi az ige, hogy neked mennyi ilyen haszontalan dolog van az életedben? Mit kell kidobálni? Amik lehúznak, amik megterhelnek, amik fölöslegesek, amik miatt nehéz az élet. Mert sokszor ezek miatt nehéz az élet. Talán vannak ténylegesen plusz kilók, este vígasztaló vacsora, nassolás, talán a folyamatos online lét, az internet, tévé, talán az utazások, talán ma, elmondhatom ezt is, a választások napján a politika beszippantott. Mi az, amit el kell dobni? Lehet, hogy a szolgálat? Még az is be tud szippantani. Amikor már nem is Jézus a fontos, hanem csak megyek, megyek, csinálom, csinálom, mindenáron, még. Amikor már a szolgálat nem felüdülés, hanem meló, kényszerű kötelesség, békjó, mit kell kidobni? Gondoljuk át, mert nekünk pontosan 14 nap múlva lesz úrvacsora. 2 hét múlva. Nekünk is annyi időnk van hátra, mint Páléknak volt abban a kritikus helyzetben. 2 hét étlen szomjam, és biztos, hogy leperget mindenki előtt a saját élete. Ha nem is úgy, mint amikor meghal, de biztos, hogy át kellett és át gondolták, hogy mi az, amit jól csináltam, mi az, amit rosszul, mi az, amit ha egyszer megmenekülök, biztosan megváltoztatok az életemben. 2 hét van előttünk is. Jöhetünk 2 hét múlva az úrasztalához úgy, mint akik elkezdték kidobálni a fölöslegeket. Hiszen mi igazi úrvacsorára jövünk, nem egy ilyen félig meddig úrvacsorára, amit ott töltöttek együtt a hajón. Krisztus szenvedése és halála pedig valóban a megmenekülésünket szolgálja. Minket nem egy hajókatasztrófától ment meg, hanem az örök kárhozattól. És hogy ő valóban értünk adta az életét, majd azt átéljük az úrvacsorai közösségben. Éljünk vele. Éljünk jól vele. Ki kell dobálni sok mindent, és nehéz ez akkor, amikor azokhoz sok emlék tapad, vagy esetleg úgy érezzük, hogy az jelent biztonságot. De az utolsó órában mindenkinek csak egy cél marad, hogy megmeneküljek. Jézus Krisztus pedig pont ezért jött, hogy megmentsen. Ő mindent letett értünk, mindent odaáldozott. Ez a Krisztus akar készíteni bennünket a két hét múlva való úrvacsorai közösségre, és az örökké valóságban a mennyei közösségre vele. Készüljünk erre minden nap. Amen. Urunk, köszönjük neked a te ígédet. Nagyon sok mindent tudunk jól, ami elhangzott. Az eszünkkel tudjuk. Tudjuk, hogy vannak fontos dolgok, lényegesek az életben, de nagyon jól tudjuk, hogy mik azok, amik mégis inkább csak eltávolítanak tőled. Olyan erősen tudunk ezekhez ragaszkodni. Sokszor hibás elveinkhez, téves gondolatainkhoz, haragunkhoz. Könyörgünk hozzád, Urunk, engedd, hogy ezekről mind lemondjunk. Engedd, hogy meg tudjunk szabadulni a világnak a szorításától. Segíts felszabadulni arra, hogy téged kövessünk. Köszönjük neked, Urunk, hogy elénk adod az új életnek a lehetőségét, és hogy ezt láthatjuk is majd saját szemeinkkel az úrvacsorában. Segíts, hogy élhessük át azt a csodát, mint annak idején ezek az emberek, csak mi lelkiképpen, hogy ez az étel a megmenekülésünket jelenti. Add, hogy tudhassuk elmondani majd, aki eszi e kenyeret, issza az Úrnak poharát, azé az örök élet, azért a bűnbocsánat, az nem fog megéhezni, megszomjazni. De, Urunk, nem akarunk úgy jönni, mint akiknek minden mindegy. Ez is egy falat kenyér, mint a reggeli volt, vagy vacsora lesz. Hanem mi tudni akarjuk látni, hogy az értünk kiontott véredet, értünk megtöretett testedet jelzi ez. Így adj nekünk, Urunk, igazi megújulást, megtérést, hitünkben megerősödést. Vigasztalj, bátoríts, törölj le könnyeket, Urunk, és a mi örömünket tetted teljessé. Így kérünk, Urunk, áld meg életünket, következő heteinket. Ha ez kedves előtted, adj nekünk boldog időket megélni, megtapasztalni veled. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjen el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.